Az is múlt héten volt, hogy a Ludwig Múzeum megnyílt az Esterházy Művészeti Díj kiállítása. Ez az a díj, amit két évente ítélnek oda fiatal, de nem nagyon-nagyon fiatal képzőművészeknek Magyarországon. Minimum kettő, maximum három művész kaphatja, és amit én tökre bírok, hogy mindenki, akit jelölnek a díjra, egy zsűri válogat, tehát, hogy aki nem nyer, az is nyer, mert megnyer egy kiállítást a Ludwig Múzeumban, ami azt hiszem, hogy szeptember közepéig lesz látogatható, és ezen az estén hirdették ki a nyerteseket, három művész kapott, 5000 euróval jár ez a díj fejenként, tehát egy komoly összeg, plusz mindaz, amit az Esterházy Művészeti Díj a maga nemzetközi hálózatával támogatásképpen adni tud egy művésznek, nem csak a hazai, hanem hogy ilyen a nemzetközi pályára lépésben is. Iszonyú jó hangulatú megnyitó volt, nagyon-nagyon sokan voltak, ezt eleve szeretem látni.
Mitől jó hangulatú egy megnyitó?
Rengeteg fiatal volt, rengeteg fiatal. Nyilván az összes művész, akit beválogattak már a kiállításra, az elhívja a haverjait. És akkor látsz egy ilyen nagyon felszabadult, viccesen, jól felöltözött, ilyen jó hangulatú, sok-sok-sok embert, plusz nagyon sok galériás, aki ugye képviseli azokat, akiknek már van galériás képviseletük, a zsűriben is vannak nemzetközi szereplők. Szóval ilyen sok jó ember, aki mindebben a közegben valamit csinál, valamin dolgozik. Nagyon meleg volt, sütött a nap. Nem tudom, az egésznek volt egy ilyen jó hangulata. Rengetegen voltak fent a kiállításban is, úgyhogy tervezek majd visszamenni, viszont szeretnék ajánlani neked egyet, mert ott rögtön te jutottál eszembe.
Kapott a Tamara Lempicka is ezt a házi díjat, vagy mi?
Nem. Viszont egy olyan képzőművész, aki eredetileg boxoló, és a nagyon érdekesek a szobrai is, meg azok a fotodokumentációk, ahogy ezek a szobrok készülnek, hiszen az van, hogy ő effektíve küzd az anyaggal. Tehát az, amit én sokat szoktam azon gondolkozni, hogy ki miért választ bizonyos műfajokat a művészetében, és a szobor csinálás, tehát mondjuk amikor köveket faragtak még meg, tehát hogy az egy tök más típusú részvétel a mű előállításában, mint mondjuk festeni.
De és miért? Fizikai mind a kettő. Csak az egyik keményebb fizikumot igényel, meg lehet, hogy sok segítséget.
Meg maga a folyamat, tehát hogy a festésnél elindulsz egy fehér felületen, és válogatsz színekből. A köveknek, a ilyen gigakövek megmunkálásánál ott eleve van egy nagyméretű dolog, akivel fájdban vagy, és elkezded fizikailag bontani, megmunkálni, alakítani. Szerintem egyszerűen egy más típusú részvételi állapot a műben. Egy sokkal... Nem tudom, hogy ezt hogy mondjam el. Amikor mondjuk ilyen nagyzenekari koncerteken vagyok, ott is sokat gondolkozom, hogy amikor valaki hangszert választ, akkor az mit mond róla? Mert vannak hangszerek, amiket ilyen nagyon-nagyon finoman és nagyon picike mozdulatokkal tudsz megszólaltatni, és van olyan, amihez irtóztató erő kell, meg az egész fizikai jelenléted, ahogy fogod, meg öleled, vagy ahogy az üsdobot. Tehát, hogy ezek másfajta választások szerintem, és ez beszél arról, hogy te egyébként milyen alkat vagy.
Ez inkább csak nekem az alkat, mert felöltöztetni egy fehér vásznat, az nekem szimmetrikus azzal, hogy nekiállsz egy ismeretlen, tehát csak fejedben létező koncepciót egy kőből kifaragni. De más mondod, hogy Giacomettinek a szobrai nem óriás gránitok, sőt, nem. Hát ott filigrán, sőt,
igen,
fém.
Törékeny, kiszolgáltatott,
mondjuk oda vagyok,
sebezhető emberek.
Azok
igen.
Drágák?
Azok nagyon drágák.
Néztem, amikor Velencében voltunk, ott annak a híres műgyűjtőnek a, nem Rothschild, hanem Guggenheim, Peggy Guggenheimnek a múzeumot. Oda menjen mindenki el, tehát Vaporetto is visz oda. Nem muszáj egyből a pizzériába kezdeni, meg az Aperol Spritzel, hanem ez mondjuk jó, csak időbe kell. Szerintem nyáron szinte lehetetlen lehet oda bejutni, de hát a kertbe Giacometti szobrok van, nem is értem. Annak idején azért nem lehetett. Vagy már akkor is nagyon drága volt, amikor...
Nem, hát nyilván nem. Nem annyira drága, mint most. Na. De ez nem vesz le a látogatás értékéből a Peggy Guggenheimbe. És aki pizzázni akar, annak is van egy étterme, ami szintén csodálatos.
Visszatérve a szobrászkodáson.
Visszatérve a szobrász, igen.
Tehát én úgy képzeltem, hogy Giacometti csak nem bírta el a nagy anyagokat, ezért választott ilyen könnyedebbeket. Vagy nem tudom, hogy készítette ezek, milyen technikával készültek el. De maga az, hogy alkotsz egy semmiből valamit, az olaj és vászon az nekem ugyanaz, mint a szobrászat. És visszatérve arra, amit mondtál a zenészekre, az is párral beszélgettem életem során, és ezek nem ilyen direkt választások voltak egyszer sem, legalábbis azokkal, akikkel nekem sikerült dumálni, hanem így belecsúsztak egyikről másikról, elkezdte mondjuk a család miatt a gitár, de a gitárt annyira nem szeretne, viszont az zeneiskolában volt egy zongora, akkor azt elkezdte ütögetni, vagy az első szerelme jobban szerette Jean-Michel Jarre, mint Ozzy Osbourne-t, és emiatt. Tehát érted, hogy nem ilyen direkt választás, hanem valamiért ez lett. De nem úgy született semmelyik sem, hogy szobrokat készítene márványból, de jó nagyokat.
Azt én értem, és nyilván sok ilyen úgynevezett véletlenszerű kanyar van, mire megérkezik valaki oda, hogy mi az, ami az ő műfaja, vagy hangszere, de azért az alján, az egész dolognak végül szerintem egyfajta személyiség, vagy egyfajta karakter áll. Na, de visszatérve, hogy... Nagyon tetszik a hívó gondolata ennek az anyagnak, az a cím, hogy amiben hiszünk, mert ha elolvasod a vallomásokat, hogy ki miben hisz, meg milyenek ezek a művek, azért érzékeled, hogy egy elég dark periódusa van most a világnak, tehát hogy nehéz lenne abszolút hurrá optimista műveket csinálni, de ettől nem úgy kell elképzelni, mint hogyha egy ilyen negativitásba mászkál, mert semennyire nem ez van, egyáltalán nem ez van. Viszont az, hogy ez egy pozitív állítás, hogy amiben hiszünk, az szerintem üdítő. És mindenkitől van egy idézet, minden művészt megkértek, hogy mondja el, hogy egyébként ő miben hisz, neki mi a hitrendszere most per ma, és ebben nagyon érdekes szóródások vannak. Van, ami olyan, amit 90 évesen is ezt mondanám, mert egy ilyen arcpoétika-szerű gondolat az élethez való viszonyról. Van, aki meg tök olyan dolgokat mond, ami ma, most, a mostból születik, vagy most különösen releváns. Minden esetre azért is bírom, hogy ennyit beszéltünk ilyen zenei analógiákról, mert az Eszterházi kulturális projektjei között a zene az nagyon fontos, és van saját fesztiváljuk, meg operáik, szóval nagyon sok pontján vesznek részt a kultúrának, de a Ludwigban megnézhető ez a kiállítás egészen szeptember közepéig, és tökre ajánlom.
Azaz Wigler Nóra személyes ajánlatát kaptátok meg, most ingyen, ezért nem kérünk pénzt, majd másért folyamodunk. És akkor ide jön az a francia művésznő, akit én szerettem volna lejátszani, mert ha már ilyen nagyon művészetről beszélünk, akkor legyen továbbra is az. És nem tudom, ismeritek a Marie Laforet nevét, 60-as, 70-es években, és még a 80-as évek elején is ő egészen nagy filmekben játszott, és nekem nagyon szép, tehát a 60-as, 70-es évekbeli képei azok egy ilyen picit atipusos francia színésznő, megnézitek majd a karakterét, és így Magyarországon talán a Zsaru vagy nem Zsaru című Belmondó filmből, meg hát a kellemes húsvéti ünnepek a Belmondó feleségét játsza. Már pályafutása egy későbbi szakaszában készültek ezek. Lehetett őt ismerni, nem akkora sztár, mint Brigitte Bardot például, vagy zenében, mint a François Hardy, de a 60-as évektől ő énekel is, és lemezeket is adott ki. Nagyon jókat teszem hozzá, mert az sem az a tipikus ilyeje, stílusú, ami ment a 60-as években Párizsban, vagy Franciaországban. Marie Laforet-tól most hát egy feldolgozást hallgassunk meg, az egyik kedvencemet. 1973-ban vagyunk. Hát csodálatos 70-es évek. Na. És az Animals zenekarnak volt a nagy sláger, a House of the Rising Sun. Hát egy kicsit ilyen művészebben, ugye női hangon hallgassuk ezt, gondoljuk át, csukjuk be a szemünket, és akkor adjuk át magunkat. A művé a vezetnek, és irány a Ludwig.